A nyugatról. A nyugat egy nagy lélekszámú országnak is fontos, irodalmi és művészeti megmozdulása volna, olyasféle jelentőségű Európa történetében, ha át lehetne tenni más nyelvterületre, mint mondjuk a francia enciklopédistáké. Nekünk magyaroknak pedig a reformkor után a legnagyobb erkölcsi és szellemi megújulásunk. Nem megújulásunk kísérlete, noha látszólag kísérlet maradt, két vesztett világháború látszólag derékba törte. Nem. Semmit sem tör derékba semmi. A szellem, amit hirdettek, nem csak bennünk, idősebb írókban él ma is töretlenül, akik fenntartás nélkül örököseiknek valljuk magunkat, és nem henyeségből beszélek többes szám első személyben, hanem közvetve minden értékes fiatalban is, akik hallottak életükben a nyugatról, akár nem. Adi, Babics, Kosztolányi, Karinti, Osváth, Söfflin, Tersánszki, Móricz meg a többiek összefogása nem nyugatos dekadenciát hirdetett, hanem éppen a szellemi hanyatlással, a pangással és bágyat középszerűséggel szembefordulva az egészség új forradalmát, hevesebb és hitelesebb művészetet, nagyobb szabadsággal és egyben nagyobb szigorúsággal, új felelősséget, új erkölcsi, lelki integritást. Szembefordultak nem csak a hamissal, olcsóval, önáltató hazugsággal, hanem a jó szándékú másodrendőség minden színárnyalatával. Nem is kellettek az első világháború előtti gazdag, rohanva fejlődő Magyarországnak. Isten csodája, hogy végig meg tudtak állni a talpukon. Ne felejtsük el, hogy Tisza István, a nagy tekintélyű miniszterelnök, akit nem jellemzett az, hogy ostoba lett volna, így nyilatkozott. Adi és a nyugat levéltetük a magyar kultúra pálmafáján. A levéltetvek túlélték Tisza pálmafáját, az ország gazdasági, katonai, politikai nagyságában jóformán nem maradt ránk más, mint az ő csorbátlan, csorbíthatatlan nagyságuk. Ha valaki nem tudja fölérni ésszel, hogy ezt az örökséget nem lehet elherdálni, hát az ő baja. Ha valaki úgy érzi, jobban jártunk volna, ha inkább egy ipari, politikai nagyhatalom lennénk ma, hát bánkodjon fölötte. De bolond lenne az a magyar író, eltökélt bolond, aki a nyugat nagyhatalmi rangjánál alább adná. Személyes emlékeim a nyugatról kevés van. Ez a kevés olyan elválaszthatatlan az életemtől, hogy egy három kötetes önéletírásba se férne bele. Mindig emlékeztem, vagy emlékezni véltem, a kora gyerekkoromban egyszer-egyszer kezembe akadt a nyugat példányok még sötét szürke vagy sárga kedélytelen címlapjára, és a korábbi, másféle betű családból szedett címére, meg a megy magyarázatotan áhítatomra, amivel néztem. A magyarázatot korszakokkal később, nekem földtani, embertani korszakokkal később, Karinti adta meg. A nyugat íróival, az Így írtok Tiből ismerkedtem meg, méghozzá eredeti műveik helyett, azt kell mondanom, műveik elvont lényegével, 12-13 éves koromban, amikor a konkrét mondani valójukat még meg sem értettem volna. Karinti könyve nekem nem csak kritikai értékű volt, hanem megnyitotta a világot. Azt tartom, hogy mindenestől nem más, független attól, hogy utánozhatatlan, a szemérmnek és a szemérmetlenségnek, útszéli nevettetésnek és mély gyengétségnek, pongyolasságnak és zenei fegyelemnek, ítélő férfiasságnak és kisfiús tisztaságnak egyszeri, megismételhetetlen vegyülete, melynek kémiája, magfizikája kifürkészhetetlen marad. Mindenestől pedig nem más, mint művészetfilozófiai, ismeretelméleti, létbölcselti reveláció. Bocsánat az idegen szóért. Karinti elém tárta, felmutatta, napnál világosabbá tette, hogy micsoda maga a költészet, irodalom, és hogy ez az irodalom az emberi léttel együtt nevetségességében is nagyszabású vállalkozás. Egy 13 éves fiút, aki mondjuk a fekete zongorán vagy a vér és aranyon csak jót röhögött volna, a paródiája úgy megbabonázta, akár mekkorát is nevetett rajta, a patissonát úgy megbűvölt az eredeti, hogy a gyerekkori felelőtlen áhítatból, gondtalan vonzódásból életre halálra szóló szerelem támadt. Nehéz szerelem, ahogy Vas István nevezi. 21 éves voltam, amikor elküldtem a nyugatnak, igaz, hogy rossz címre véletlen egy hosszú elbeszélést. Soha nem válaszoltak. Mindig biztos voltam benne, hogy nem azért, mert nem kapták meg, hanem ellenkezőleg azért, mert megkapták és el is olvasták. éretlen szörnyű írásmű volt. A második próbálkozásomat évekkel később elfogadták. Babics azt üzente, tetszett. Ezzel befogadtak a Nyugat munkatársának. Nagyobb dicsőség soha nem ért. Ma is féltéken óvom az irodalomtörténet skatójában a helyemet, mint a Nyugat harmadik nemzedékéhez tartozó elbeszélő. Ma is azt érzem, hogy a dicsőségemet egy kicsit jobban meg kellene alapoznom. Babics májusban meghívott az asztalukhoz. A légcsőve már szét volt roncsolva. Gégéjét, sálkendő takarta. A munkatársi összejövetelre akkor éppen a Duna Korzó kávéházban tartották, a Vigadó tér és a Duna parti sétány sarkán zavaros érzésekkel mentem el. Írói és emberi nagyságától egy normális épeszű halandónak elszorult a torka, elakadt a hangja. Talán arra gondoltam, jó volna megérinteni ruháját, a kezét. A kávézi asztalán azonban lefoglalták őt teljesen, körülnyüzsögték, a benfentesek, meg akik benfenteseknek érezték magukat, köztük egy-két nálam alig idősebb fiatalember, nem is igazi írók, csak civilek, nagyratörő egyetemi reménységek, leendő professzorok, leendő miniszterek, tudósok, akik Babicsban alig láthattak többet, mint befolyásos közeleti személyiséget. Kedves fiúk voltak tulajdonképpen, a maguk világában nem csak túl becsvágyok, hanem ügyesek, tehetségesek is, és a hízelkedésüket rendjénvalónak tartottam akkor is, most is, hiszen magam is mondom boldogan, akár megcsókolgattam volna Mihály Sovány kezét, csak hát valahogyan tartózkodó módort szoktam meg. Leültem az asztal végére, Nagy Lajos mellé. De ez sem ment. Nem számoltam Nagy Lajossal. Felpattant, erőszakkal helyet cserélt velem. Ő akart a leges legvégében ülni az asztalnak. Gőgből, sértettségből. Nem volt rá oka. Babics nagyra becsülte, szerette, minden írásot közölte. De hát én sem pusztán szerénységből ültem az asztal végébe. Az írók, a kicsik épp úgy, mint a nagyok, általában mindig mindent meg vannak sértve. Mikszárt írja Jókairól. Zavarba jött, ha valahol nem kezdték ünnepelni. Kétségtelen, hogy Nagy Lajos sem ünnepelték, engem sem. Hát, ha nem is ezért, és nem is úgy, mint Jókai, de én is zavarba jöttem. Nem gondolom komolyan, hogy írókat skatujákba lehet rakni. Se magam nem kívántam soha ilyen vagy olyan tömörülésekhez, élgárdákhoz, még oly rokonszemes csoportokhoz csatlakozni. A Nyugat volt és marad az egyetlen kivétel. Ültem már, még fiatalabb fővel, más folyóiratok munkatársi összejövetelein, az előkelő Magyar Szemle vacsoraasztalánál, csak ugyan befolyásos közeleti személyiségekkel. Ültem SVS egyetemi hallgatókoromban, az Erzsébet kávéházban összeszorulva, a Napkelet kis asztalánál legtekintélyesebb professzoraimmal. Ott nem jöttem zavarba, csak unatkoztam. Nem a megtiszteltetés éreztem, hanem az, hogy semmi közöm nincs hozzájuk. A Nyugat asztalánál most a zavarommal, a fészek helyzetemre együtt boldogan, szinte csökönyösen ültem, a boldogságom sérthetetlen volt. A hozzájuk tartozásnak azt a készszorítását, összepillantását, fél karral magához ölelő mozdulatát, vagy ennek legalább a jelzését, a gondolatát, amit az akkor már testében is halálra sebzett Babicstól, persze, hogy hiába vártam. Megkaptam a sokkal hűvösebb, száradabb Söfrin Aladártól. Az irodalom, úgy képzeltem, ott kezdődik, ahol több önmagánál. Arkangyalok összeesküvése a világ feje fölött, ami a Nyugat volt. Ezek az óriások rendületlen tűzönvízen át kitartottak egymás mellett fölébe emelkedve, nem csak mindennek és mindenkinek, hanem az egymás közötti, civilek által fel sem fogható mértékű ellentéteiknek is. Hogy csak Adit, Kosztolányt és Babicsot említsük, roppant világaik szükségszerűen többé-kevésbé kizárták a másik roppant méretű öntörvény világát. Művük védelmében könyörtelen csillag távolságban kellett maradniuk az idegen csillagképtől. Megint csak Isten csodája, hogy arkangyalságuk szférájában létre tudták hozni az összeesküvést, a Nyugatot, az új magyar irodalmat. Söpfén, aki a gravitáció, a csillagokat összefogó abroncs volt közöttük, tudta ezt a csodát. És szinte láthatatlanul és meg nem foghatóan, mint a gravitáció, maga is Isten csodája volt. Ezt mind kidobná, amit itt írtam. Már rég morog rám. Fenét. A szeme fehérje színeződéséből pedig kiolvashatom, hogy ne áradozzak, főként ne szónokoljak. Hogy hiába, én is csak olyan vagyok, mint a többiek. Nem visz rá a lelkem, hogy bárki másik íróról szívből jót írjak. Pedig tudom, hogy nem lehet megszerettetni valakit az olvasóval, mégis ömlengek róluk. túldicsérem őket, s ha talán nem is szándékosan. De mindent elkövetek, hogy ügyetlenkedő ünnepi felköszöntömmel, közönt, ellenérzés váltsak ki, mint egy hirdetés ügynök. De hát, Ali bácsi, drága angyalom, most tényleg ünnepi köszöntöt kell írnom rólatok? És ki mondta, hogy ezt ilyen rosszul csináld? Ki mondta? 1971-et írunk, Ali bácsi. Én itt most csupa marslakónak beszélek, Isten nyilát, dörmögje bajusza alatt, de már nem olyan szemrehányóan. Kritikus sok van szert a világon. Egy ismeretlen szerző új művéről furcsa módon ők tudják utoljára megmondani, hogy jó-e vagy rossz. A laikus nagy közönség valamivel előbb. Az átlagolvasó mindesetre tudja, hogy tetszette neki, amit olvasott vagy sem. A széles tudású irodalmárnak ilyen szempontja már nincs is. Nem veti latra saját tetszését, mert tapasztalta, csalódhat benne. Schöpflinnek volt az ujja begyében, vagy a retináján, vagy a dobhártyája mögött egy rejtélyes kis mérőműszere, az ultra Geiger kamrája, amilyen senkinek sincs, és amiben milliós millió olvasó százféle érzékenysége volt beépítve. Ha ő bólintott, hogy jó a könyv, a darab az életmű, akkor jöhetnek a csillogó eszéisták, akik aztán már sokkal részletesebben, hosszabban, elegánsabban ki tudják fejteni, hogy miért is jó, hogyan jó, mennyire jó, mire jó. Schöpflin szép, bajuszos fejével, peckes tartásával inkább lehetett volna egy Nobel-díjas litván természettudós, vagy egy dalmát kézműves mester, vagy egy magyar alispán, és olyan száraz volt, mint egy árvaszéki ülnök. A szövegei szárazak, szintenek voltak, az egyenessége átlátszó. Megnéztem, mit mond a lexikon a gyémántról. A szénnek roppant nyomás alatt és magas hőfokon kikristályosodott változata, ha teljesen tiszta, szintelen és átlátszó. A legkeményebb ásvány a mosféle skála 10. fokát képviseli. A Franklin társulat kis lektori szobácskájában kéziratok lavinája öntött el a falhoz lapított íróasztalát, polcait, padlócékeket, mennyezetet. Hogyan tudta ebből tévedhetetlenül mindig kitapintani az egyetlen egyet, ami írt valamit? Hogyan tudott a színtelen, száraz szavai helyett egy hümmögéssel, vagy csak a szemöldöke mozdulatlanságával, komolyságában bújkáló huncutsággal, mit tudom én mivel, többet elárul az irodalomról, mint a British Museum könyvtára? A Tükör című folyóiratnak is olvasott. Egyszer rám parancsolt, adjak novellát nekik, de rövidet. 7 flek lehet. Nincs. Hát írjál, mondta végére véres hangon. Nem lehetett okoskodni vele. Szóval, mikor hozod? Hát, jövő pénteken, mondtam. Jövő pénteken vittem neki a kéziratot. 7 flek. A címe 7 perc. Szokásos szerint mindent félre tolva azonnal belekezdett, s egy szó vagy megjegyzés nélkül végigolvasta. Akkor felnézett, észrevett ott ülök, kirezzentette magát az olvasmányából, az olvasása mélyre merült bódulatából, és betolta valahová kéziratomat. Jó! Mondta olyan hangsúlyal, mint egy tojásról, egy lámpakörtére, vagy legfeljebb egy meglékelt görög dinnyére mondaná, jó, nem tök, nem záp, ehető, becsavarható, ég. Egy hét múlva mégis azzal fogadott, hogy a főszerkesztőnek tetszett, csak sajnos túl léha a Tükörnek. Beletörődtem. Hát akkor visszaviszem. Nem. Ne vidd vissza. Pár nap múlva üzent, menjek fel. Szobájában rögtön kituszkult, előbb menjek át a főszerkesztőhöz, vár. Elég sokáig maradtam. A szerkesztő váratlan nyájassága fogadott, hosszan beszélt a novellámról, elemezte, méltatta, közölte, hogy noha kicsi frivol a hangom, a következő számban hozzák, mert szeretnék a továbbra is megtisztelni őket az írásaimmal. Schöpflin csak bolintott, amikor visszaérkeztem picike szobájába. Hát akkor mégsem léha? Kérdeztem. Nem, mondta. Megint rögtön másról kezdett beszélni. Fényképésztől, színdarabról, de a kurta nem je, ott maradt a levegőben meg a fülemben, és meg kell próbálom lekottázni. Nem azért vágtal a témát, mert röstelte, hogy a saját kiadó vállalatánál nincs elég szava, hiszen ezúttal épp az ellenkező derült ki. Aránynak simán kiharcolta a novellám közlését, sőt, nem is csak az örömöm és hálám jelejét akarta belém folytani, és nem is csupán szelíd rendre utasításának szánta, hogy nem hajlandok kinevetni velem a derékszerkesztőt, akit inkább védelmezett még azzal is, hogy az idegen frivol jelzőjét nekem már magyar szóval tolmácsolta, hanem hallani véltem az elharapott nemjében még valamit, egy pici felhangot, amitől még 30 év múlva is jobbnak láttam kihagyni az összegyűjtött novellás kötetemből ezt a 7 perc címűt. Nem, léha, már az volna. Bárcsak lenne egy igazi jó léha írónk. de a léhák mind rosszak, a jók meg mind komolyak, halálos komolyak, egy kicsit nagyképű erkős csőszök a szívük mélyén, mint te is. Úgy látszik, egy ilyen kicsi országnak csak gyenge vagy legfeljebb közepes léha írója lehet, de sohasem támadhat egy igazi, bátor, jó léha írója kár. Csak nem 10 évvel később, már nem sokkal a halála előtt, még mindig neki köszönhettem nagy rész, hogy az Iskola határon című regényem első, sokkal rövidebb és nyersebb változatát volt lelkérőm visszavenni a kiadótól. Nem mint azt hitta volna. Ellenkezőleg ő fogadtatta el a Franklinnal, ahol hétről hétre nógattak, menjek már fel hozzájuk, áradozik a kéziratomról, el van ragadtatva. Akkor már Gödöllőn laktam, ritkán jártam be, nem tudom, hogyan történt, de hónapok is elteltek, míg felkerestem végre. Egy hosszú délután töltöttünk kettesben, ránk esteledett. A kéziratomat nem hozta szóba, időnként süttyomban cigarettát kért tőlem. Órák múlva elszántam magam, és megkérdeztem egyenesen. Mi a véleménye? Milyen a regényem? Jó, mondta. Megint beszélgettünk pár órát mindenféléről. Hát hiszen gondoltam, soha nem mondott többet az embernek szemtől szembe, de még egyszer neki duráltam magam búcsúzás előtt. Nem túl vázlatos? Ezen egy pillanatig eltűnődött, aztán nem, mondta határozottan. Többet egy szót sem lehetett kiszedni belőle. A Franklinnál nem hitték el, amikor elmeséltem a délutánunkat. A kedves okos Zádor Anna tanúkat hívott és sorolt fel, akiknek Söfrin a nála ritka felsőfokon beszélt a könyvemről. Már nincs mindig jól tudja, mondták szomorúan a kiadóban. De nem volt Söfrinnek semmi baja. Öregségében, testi hanyatlásában a kritikai lángelme maradt. A fűnek, fának fontos helyeken agyon dicsért a kéziratomat, az a jóságából, az irántam való szeretetéből fakadt. De hogy nekem az, egyébként őszinte, két egytagú szón kívül mást is mondott, a szemöldöke, valamilyen, tenyer a kezem fején, ebben a hozzám való még igazabb szeretete, a magyar irodalomhoz való legnagyobb keménységi fokú hűsége, lelke gyémánt szerkezete vezérelte. Szerencsére értettem a közlés rejtjeleit. 37 éves voltam, és még nem jelent meg könyvem. Ebben az állapotban az író a lelkét is eladná az ördögnek, legalábbis én így voltam vele, hogy végre kinyomtassák a regényét. Az akkori cenzoraféle, talán könyvhivatalnak hívták, jóvá hagyta, rájutott a pecsétjét a kéziratomra. Mégis visszavettem, már a nyomdából szinte. Más súlyos okom is volt rá, de a Söfrinnel töltött délután döntött. Abban pedig, hogy 10 év múlva újraírtam, már egyedül az ő keze volt. Kérdés persze, hogy mit szólt volna a munkámhoz. Mert ha azt mondja, no, ezt most már érdemes harmadszor is újraírnod, vagy hát akkor hozd a folytatást, ne legyen több 700 fleknél. Vele nem igen lehetett volna kukoricázni. Adósság, tartozások. Az ember a legtöbbet az életben mégiscsak tőlük kapta, költőktől. Ha a nyugat első nemzedékéből még néhány nevet leírok, azokét, akiket az imént megengedhetetlen módon besoroltam a meg a többiek közé, holott önálló pályájú és teljes fényű csillagok, mint Tóth Árpád, Juhász Gyula, Somjó Zoltán, Szép Ernő, vagy Szomori, Krúdi, Füst Milán, össze sem tudom számolni az adósságaimat. Adival 15-16 évesen csordultig teltem, és még egyetemi éveim alatt is ott állt a fénykép az íróasztalomon, a Hun, új legenda utolsó sorai belevésve egy márvány levélnehezékbe. A versei velem voltak, bennem zümmögtek, doboltak, zakatoltak, este reggel, utcán, mezőn, menetelve, hanyatfakve, katonaiskola tanteremeiben, vagy szerelmi bánatban, 200 méteres síkfutás döntőiben, vagy figyelve Fejér Lipót előadására a Fourier sorokról, Adi beleívódott az én rendszerünkbe, szívverésünk ütemébe. Ha ma már sokan, s értetlen a fiatalok eltávolodtak, vagy eleve idegenkednek a költészetétől, hát fogalmuk sincs, hogy az ő vérkeringésüknek is rég a részévé vált, s hogy mekkora forradalom volt, amit hozott, és hogy hiába próbálták annyifelé félremagyarázni, kisajátítani, meghamisítani, a nagysága éppen olyan valódi volt, s a maga módján épp úgy a teljes felelősség szigorú elkötelezettségét és boldog gyötrelmét hagyta ránk, mint Babics és Kosztolányi, igaz, ezt már nem tőle tudtuk meg, hanem éppen emezektől, miután megtanultunk járni. Adinak rögtön a mozdulatát és hangját kezdte próbálgatni az ember. Ez beugratás volt. Babics nem taglejtésekre, hanem talán kedvenc szavával attitűdre tanított meg. olyan egyensúly testtartásra, amely kibírja a magas feszültségi indulati töltést, és lehetővé teszi, hogy megtaláljuk a magunk természetes mozdulatait. Kosztolány pedig nem egy hangra, hanem beszéd technikára nevelt, amit zsíd, szép, dagályos retorikájából senki nem fog megtanulni soha, azt ők saját példájukon kézzel fogva szemünk láttára mutatták meg, és ennél többet is. Kosztolánya megoldhatatlanak nekivágó, szól vítűr, ambulandó munkamódszerét világosan ki is mondta, mit fecseg az, aki érti az életet. Az igazi költő nem érti az életet, s azért ír, hogy az írással, mint tettel megértse. Nem azért, hogy másokkal, mint valami tanítómester megértesse. Van Gogh írja a leveleiben, hogy a művészet lényege nyugalom a katasztrófában. Kosztolánytól nem csak a saját hangunk használatára tanultunk meg, nem csak a gége helyes tartását, hanem a lélek helyes tartását az íráshoz. Kisé lehajtana a fejet, de a szívet azt föl, föl, barátaim, mondja, a rajtolás technikáját ismertető futóedző szabatosságával csodálatos Széchenyi vázlata végén. Lépésről lépésre mutatta meg, hogy a fájdalmat, boldogságot, extázist, megrendülést, a túláradó mindenséget, vagy az ősebb, ismerősebb semmit hogyan lehet, milyen minőségi alázatból és fegyelemből nyert, költséges nyugalommal lehet a katasztrófában versé prózává átkovácsolni. Csak látásból ismertem. Bánom, hogy nem mertem odatolakodni hozzá soha. A barátom bátrabb volt, 1934 karácsonyán, akkor jelent meg a Pesti Hírlap évkönyvében a halotti beszédje, felhívta ismeretlenül telefonon. Bemutatkozott, Őrlei István, tüzérhadnagy. Gratulált a vershez, bocsánatot kért a háborgatásért, gyorsan letett a kagylót. Mit mondott Kosztolányi? Kérdeztem. Valami gorombaságot? Dehogy. Nagyon kedves, igazán örülök. Roppant kedves, csak ezt mondta. Na látod, marha, mondtam Istennek diadalmasan, pedig én voltam, aki le akarta beszélni a tervéről. Karintéval egyszer, még 15-16 éves koromban összefutottam a Fórum mozi délelőtti üres előcsarnokában. Megismertem rögtön a fényképeiről, s hirtelen merészen köszöntem neki, de nem fogadta. Igaz, hogy nem hallotta, mert hangtalan köszönés volt, egyenruhát viseltem, ember emlékezett óta, s nem tudta másképp köszönni, mint némán, a jobb kezemet feszesen a sapkámhoz emelve. Rám nézett, aztán kutya futtában a háta mögé, hogy vajon kinek szólt a tisztelgésem, s ahogy jött, sebben lobbal elrobogott. Senki rajtunk kívül nem volt az előcsarnokban. Leégtem, de mindegy, gondoltam, nem látta senki. Majd egyszer elmondom neki. Meg voltam elégedve. Aztán mégsem mondtam el soha ezt a maflaságomat, pedig 7-8 év múlva, már felnőtt fiúként, barátságot kötöttem vele. A barátságunk abból állt, hogy én imádtam szöröstül-böröstül, ő pedig békésen megtűrt maga mellett például a Centrál Kávéházban sokszor, ebéd után, ha egyedül volt és írt éppen valamit. Verset vagy cikket a Pesti Naplónak, novellát, azaz tárcát, krokit vagy levelet, időnként megkérdezett valamit, hogy mondják azt angolul. Nem tudok angolul, feleltem szégyenkezve 20-szor is. Persze-persze, már mondtad, szabadkozott, de láttam, hogy nem hiszi. Ő sem tudott angolul, de azért fesztelenül írt hosszú angol leveleket. Azt rögtön készségesen elfogadta, hogy én író vagyok. Évekig aggódtam, gyanakodtam, hogy háta aztán csak egy fiúnak vesz mégis. Egyszer kiderült, hogy a nevemet is tudta. Őt is körül nyüzsögték, borotvesző, mindentudók, nők, pumpolók, munkanélkül zsenik és szabályos őrültek. A modern kávéházban az asztal sokszor percről percre nőtt. A Centrálban egy délután, kettesben ültünk szerencsésen, bejött hozzá egy esőkabátos férfi, és arra kérte, jöjjön át a Ferenciek udvarára, már a tűzoltók is megérkeztek, és mindjárt elkezdődik. Jó, jó, mondta Karinti, megyek. Írta tovább írnivalóját. Mi kezdődik el? Kérdeztem. Á, semmi, legyintett. A kísérlete. Feltalált egy tűzoltó szerkezetet. 5 perc múlva, vagy 10 perc múlva újra megkérdeztem. Hát nem megyünk át? Mert nyugodtan írdogált, mint a megfelelkezett volna a dologról. Hová? Hát a Ferenciek udvarára. Ott várnak a tűzoltók. Á, dehogy! Nincsenek tűzoltók, nincs semmi. Nem értettem. Tehát azt mondtad, összeráncolt a homlokát. Lehet, hogy feltalált valamit. Mit tudom én? Kosztolány hagyta rám. Csült bolond. Persze, saját bolondjai is voltak, jártak a nyakára önállóan. Úgy tisztelt az emberi méltóságot, hogy félig míg az őrültek rögeszmét is elhitte, elfogadta. Ha nem nyaggatom a tűzoltókkal, szívesebb annyival maradt volna, hogy ott vannak az átjáróban. De a képzelet és valóság viszonyáról, a világ rejtett szövés mintájáról is többet tudott, például az, hogy ezentúl már neki is, nekem is, talán annak is, aki ezt olvassa, egy kicsit örökre ott lesznek a tűzoltók a Ferenciek udvarán. Ezzel a türelemmel fogadta az én rögeszmémet is, hogy író vagyok. S végül ennyiben is maradtunk, mint egy hitelben, mert a hírrel, hogy Frici, a Nyugat közli a novellámat. Már nem tudtam lerohanni hozzá Centrálba, egy márciusi napon, előző nyáron halt meg Siófokon. A szabályos polgári gyászjelentést, amit kaptam, megőriztem, a címzése Potlik Géza úrnak, író. Az értesítés komikusan fölösleges volt, augusztusban mentek el Arankával, és a hónap végén az Eski út és az Aponyi tér, a régi kígyótér sarkán, ahol meghallottam, a nyáresti alkonyatba, s a térnek még sokszor eljövendő nyáresti alkonyatába örökre belerajzolódott az esti lapok vagy különkiadások öklömnyi betűs címét kiabáló rikkancsok panaszszava: meghalt Karinti, nyolcrai újság, új nemzedék, meghalt Karinti. A Nyugat összejövetelekre végül nemigen jártam el. Kritikát, recenziót összesen egyszer írtam, egy rám tukmált svájci regényről, hiába biztattak kedvesen. Az utolsó Nyugat számban ugyan még megjelent egy novellám, Mihálynak tetszett, hozta megint az üzenetet Gellért Oszkár, lefegyverző őszintessége szinte vállat vonva, mit lehet tenni, így hát kénytelenek közölni, de Babits halála után, 1941-ben, az új szerkesztő visszaküldte egy kéziratomat, udvariasan másikat kérve. Nem küldtem másikat. Színdarabot, regényt próbáltam írni sikertelenül, s két évig már csak azért sem érezhettem magam a kényszerűségből magyar csillaggá átkeresztelt lap munkatársának, mert egy sorom sem jelent meg benne. Időközben azonban oda került segédszerkesztő férjének Őrlei István barátom, aki leszerelte a tiltakozásomat, pontosabban fütyült rá, és elvitte két új novellámat. Így és Gyula nem csak a novellákat közölte rögtön, hanem pár hónap múlva elfogadta neki nyilván épp oly idegen, talán céltalanak tetsző Hajnali háztetők című kisregényemet is. Most már leszámíthattam a baráti protekciót. Főkép, mert a regény utolsó folytatása már nem jelenhetett meg, a lappal együtt elmerült, nem örökre, a náci német megszállásban. Nem bántam. Ebben már szépen összefonódott sorsom a magyar csillagéval, ami a kedvemre volt. Annyira, hogy nem sokára, még ugyanazon évfordulóján és a hadak fordulóján egyenesen jogot éreztem hozzá, hogy a barátaimmal együtt a Nyugat újra megindításában törjük a fejünket. Buda ostromának első heteiben, 1945. januárjában, amikor a pesti oldalon még folytak a harcok, mi a Pasa réten, csikorgó hóban, tündöklő napsütésben megkezdtük a békét, és jártunk az orosz parancsnokságra lapengedélyt kérni. A Széher úton az ideiglenes magyar közigazgatás is megindult. Tárgyaltunk perzsa szönyeges szobában, s ablaktan folyóson, s mindjárt megegyeztünk abban, a Nyugat 38. évfolyamát indítjuk meg, beleszámítva az álnéven futott folyamokat. Engedély, papír, a szép ilonai kocsiszínnél rotációs hengerek hevertek, s talán nyomda, egy vízi városi kis éppen maradt műhely ígérkezett. Rám bízták, hogy gyűjtsek az első számhoz anyagot. Hamar össze is gyűlt egy dossziéra való kézirat, rajz, cikk. Íjésen és Német Lászlón kívül ott volt Budán Szabó Lőrinc, Fodor József, Rónai György, Vas István, Berényi Róbert, Wild Tibor, Márfi Ödön, Somjó György, meg Vörös, Szentkuti, Jékeli, ha jól emlékszem. Sokáig őriztem az irattartót, cédulákat, verseket, engedélyeket, aztán kiköltöztünk Gödöllőre, és 5-6 év múlva egy csügget pillanatomban darabokra szaggattam, és eldobtam az egészet. Most már bánom, de akkor, ahogy a kezembe akadt, olyasféle indulat fogott el, mint Arany János parasztját a jégverésben. Az a rémlátomás tört rám egy rossz órára, hogy soha nem fogjuk újraindítani a lapot.